Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szavát Zakariás próféta könyve 3. fejezetéből az első 6 versből olvasom. Zakariás próféta könyve 3. fejezetének első 6 verséből szól hozzánk Isten, felállva hallgassuk az ő igéjét. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak: dorgáljon meg téged az Úr, sátán! Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott tüszkös vadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Aztán ezt mondta az angyal az előtte állóknak: vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta: nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: tegyetek a fejére tiszta turbánt. Akkor tiszta turbánt tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. És így figyelmeztette az Úr angyala Jósuát: ezt mondja a seregek ura, ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házamba, és felügyelhetsz udvaraimba, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj, kelj. Még egyszer olvasom a 4. verset. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta: nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked ma este, hogy el van már készítve számunkra a mennyegzői ruha. Köszönjük neked, hogy ma este úgy vártál bennünket ide ebbe az előszobába, mennek a csarnokába, az előcsarnokába, hogy mindegyikünk számára elkészítetted a ruhát. Köszönjük a te véredet, amiben megmostad azokat. Köszönjük neked, hogy mindegyikünk számára el van készítve az örök élet. Nekünk nincs más dolgunk, csak elfogadni azt. Nekünk nem kerül sokba, Uram, de neked mérhetetlenül nagy árba került, az életedbe került, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Urunk, szeretnénk, ha ma este a te nevedet el nem takarná semmi. Ha egyedül a te neved lenne az, amelyikre meghajol minden tért, ha egyedül a te neved lenne az, amelyet minden nyelv és száj vallana ma este, és a te neveddel és a te dicséreteddel az ajkunkon mennénk haza innen. Baj, ha Uram, megtörténne velünk ez. Kérünk ezért, hogy segíts bennünket eljutni a kereszthez ma este. Segíts bennünket meglátni a megoldást, amit elkészítettél minden ember és minden nép számára. Könyörülj meg rajtunk, Uram, hogy a kőszívünk megtörjön, hogy a szemünkről lehújjon a hályok, a lepel, és meglássuk a te nagy kegyelmedet, amelyet elkészítettél minden ember számára, hogy üdvözüljön. Küldd el ezért a te szent lelkedet, és őt kérjük, hogy munkálkodjon együtt a hirdetett igével, hogy az ne emberi beszéd legyen ma este, hanem Istennek élő, életet formáló beszéde. Áld meg, és küld a te áldásodat az együttlétünkre. A názáreti Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek. Drága testvérek, gyönyörű szép idő van itt. Székesfehérváron már virágzik a cseresznye, cseresznyefa. Amikor elindultam a Erdélyből a Retyezát alól, akkor ott még hideg volt, a Retyezátnak a hegye, az tele volt hóval, de ma este szeretném nektek elmondani, hogy a szolgálatom alatt a tegnap is, meg ma is, meg még két nap, amíg jelen vagyok közöttetek, ez a kabát nem azért van rajtam, mert még nem olvadtam ki. És ne talán fáznék itt Székesfehérváron a templomba. Jó levegő van itt, meg jó fény van itt, olyan ez a templom, mint egy inkubátor. Minden lehetőségünk adott, hogy növekedjünk a kegyelembe, és ami Úr Jézus Krisztusunknak a megismerésébe. Migától bárkit is ebben a templomban, mi a fenntartása afelől, hogy megtérjen, és mi akadálya lenne itt ma este közöttünk annak, hogy átadd az életedet, a jövődet, letedd a családodat az Istennek a kezébe, ha csak nem a gonosz megáltalkodott szívet. És szeretném elmondani, hogy ezt a kabátot nagyapámtól kaptam ajándékba akkor, amikor Kalotaszegen konfirmáltam 16 éves koromba. Nagyapám lejött a Havasról egy lovasszekérrel a konfirmációmra, lehozta ezt a kabátot, és édesanyám elővett egy könyvet, amelyiknek ez a címe, hogy a kalotaszegi magyar nép viselete, és megmutatta benne ők nagyapámat lefényképezve 1903-ban, Kós Károlytól ezzel a kabáttal, és a könyv akkor azt írta, hogy ez a kabát akkor volt 60 éves. Úgyhogy a rajtam lévő kabát ma este 172 éves, és én koptattam el tulajdonképpen ennyire, mert amikor megkaptam ajándékba, akkor sokkal jobb állapotban volt, és megkérdeztem édesanyámat, hogy édesanyám, hogy létezik az, hogy egy 150 éves kabát ilyen jó állapotban megmarad. És édesanyám azt mondta, hogy azért, kisfiam, mert ezt a kabátot az őseit egy emberöltőn keresztül legfeljebb kétszer vagy háromszor, ha felvették, és akkor is csupán csak egy órára. De még inkább elcsodálkoztam, hogy miért csinálnak meg egy kabátot, aztán egy ember egész életén keresztül kétszer, legfeljebb háromszor veszi fel, és akkor is csupán csak egy órára. És megkérdeztem, hogy édesanyám, mire készítették ezt a kabátot. És édesanyám azt mondta, hogy akkor vették fel, amikor a vőlegény megkért valakit, a barátját, hogy menjen el egy este, és kérje meg számára a menyasszonyt. Hogy kikérje a menyasszonyt. Drága székesfehérvári testvéreim, én ma este ugyanúgy hordom a kabátot, ahogy az apáim, és ma este ugyanazért jöttem, amiért az apáimat küldte a vőlegény, hogy kérjem meg a menyasszonyt. A gonosz szívetekért jöttem. A parázna szívedért jöttem, a bűnös szívedért, kéri a vőlegény. Mit fogsz ma este neki mondani? Eljött az idő, testvérek. Eljött az idő, amikor igent lehet mondani, vagy nemet lehet mondani. Mit fogsz mondani a vőlegénynek ma este? Mondod-e azt, amit egy nő, Rebeka, így hívták, mondott a látatlanba? Amikor egy szolga odaállott elébe, és őt elmondta, hogy az ő gazdája küldte, élő istene van, és azt kérdezte a lánytól, eljössz, elmész ezzel a férfival, vagy nem mész el? És Rebeka még soha nem látta Izsákot. És azt mondta, hogy elmegyek. Na ez a hit, testvérek. ugrás a sötétbe. Nem látom csak a következő lépést, nem látok távol, de az Isten szavára elindulok. Az Isten szavára elindulok. Az idő Zimányi József testvérem mesélte el nekem azt, hogy az Álmosdi parókián körülbelül így vannak lecsempézve a parókia konyhája, mint ez a templom, de a parókia közepére nem jutott négy kockakő, elfogyott. És oda beraktak négy különböző színű csempét, követ, és ő elmondja, hogy a kis Tímea unokáját pár hónapos korába ráállította erre a négy csempekőre, odaült elébe a székre, kitárta a karját, és azt mondta, hogy kicsi, gyere, gyere, nagytatához. És a gyerek elindult, megtette a két-három lépést, és beleesett a nagyapjának az ölébe. És amikor 21 éves lett Tímea, akkor az idő Zimányi Józsi bácsi azt mondta, hogy kicsi, nézd csak, erről a négy körről indultál el ebbe a világba járni. Drága testvérek, van négy kockakő az életedben, ahonnan elindultál Jézus követni? Ha valaki megkérdezi tőled, hogy mutasd meg azt a helyet, mutasd meg azt a vámszedő asztalt, mutasd meg azt a négy kockakövet, amikor elindultál Jézus követni, tudsz a gyermekednek mutatni két követ, két csempét, két padlódeckát, amin ott volt a talpad, vagy ott volt a térded, ahova letérdeltél és elindultál. Amikor a lányaim betöltötték a 18 évet, beültettem őket az autóba, és elvittem őket Berekfürdőre, és Isten megadta nekünk azt a csendet ott, hogy a megbékélés házában nem volt más, csak mi, és beültünk, van egy ilyen tűkörös, egy ilyen ablakos szoba, eloltottam a villanyt, és sorba a lányaimat leültettem magam mellé, és néztünk ki a havas tájra, a fákra, és elkezdtem nekik beszélni arról, hogy kicsim, itt beszélt először velem az Isten. Itt találkoztam ezen a helyen az élő Istennel. Itt szólított meg az Isten, és én itt válaszoltam neki, és itt bocsátattak meg a bűneim, és innen indultam el követni. Majd, amikor meghalsz, mit mondanak rólad a gyermekeid? Tudni fogják azt, hogy az én apámnak volt egy Istene. Tudni fogják azt, hogy az anyámnak volt valakie, akiben bízott, aki a segítsége volt. Mit mondanak majd rólad a gyermekeid? Amit Wilhelm Busch ír az egyik könyvében, hogy sokat dolgozott. Wilhelm Busch azt mondta a temetésen, ha egy lót kellene eltemetni, egy lovat, akkor most dicséretet mondanák, mert az azért van, hogy dolgozzon. De embert temetünk. Embert temetünk. Van két kockakő az életedbe, ahonnan elindultál testvérek, mert szeretném elmondani neked, hogy a mennybe csak az érkezik meg, aki itt a földön elindult. Aki itt nem indult el, az ne várja, hogy megérkezzen. Aki nem hagyta el Egyiptomot, és nem ment át a Vörös-tengeren, és nem járta meg a pusztai útat, az ne számítson arra, hogy kiköt majd a Kánaánba. Drága testvérek, és ha elindulunk, ha azt mondod, hogy elmész, akkor szeretném neked nagyon komolyan elmondani azt, hogy el kell hagyni dolgokat. Nem tudom, hogyha észrevettétek vasárnap reggel, az Isten tiszteleten elhangzott két történet, két gazdag emberről. És Jézus azt mondta, hogy a gazdagok azok nehezen mennek át a tűfokán, azért testvérek, mert amikor a tűfokán átmegy az ember, ott sok mindent le kell tenni, és ott kell hagyni. Szoros a kapu, azt mondja Jézus. És nem lehet akármivel átmenni a kapun. Bizonyos dolgokat el kell hagyni, és nem tudom, hogyha észrevetted, hogy mi a különbség a gazdag ifjú meg Zákeus között. Mert mind a kettő gazdag volt. Mind a kettő vagyonos volt. Egyik elment megszomorodva, a másik pedig befogadta Jézus örömmel. De mi közöttük a különbség? Tudjátok, hogy mi? A gazdag ifjú azt mondta, nekem kell az üdvösség, de ha lehet, ne kerüljön semmibe. Nekem persze, hogy kell a mennyország, kinek nem kell innen? Csak ne kelljen letenni érte a poharat. Persze, hogy kell az üdvösség, csak ne kelljen befejeznem a sötét életemet, dolgaimat, cselekedeteimet. Ne kelljen megvallani a bűneimet. Hogy ne kellene? Ki az a bolond, aki nem akar a mennybe jutni? Aki el akar kárhozni? Kell Jézus, csak ne kelljen érte semmit adni. Ne kelljen érte semmit elhagyni, és a Jézus követése ne kerüljön, ha lehet, semmibe, úgy kövessen, mint Péter nagycsütörtök este, azt írja róla a Biblia, hogy követte Jézus távolról. Azért legyen egy olyan távolság, nehogy bajom legyen majd valamikor belőle, hogy Jézus Krisztus követem. Valami módon követjük Jézust, csak az a kérdés, drága testvérem, hogy kb. Milyen távolságból követed. Csak az a kérdés, hogy mennyire vagy közel hozzá, mennyire érted őt, mennyire ismered őt. És Zákeus, tudjátok, hogy mit mondott? Nekem kell Jézus, kerüljön, amibe kerül. Nekem szükségem van Jézusra, nekem elég volt már ebből az életből, amit élek. Hadd jöjjön Jézus, kerüljön, amibe kerül. Ma este hogy gondolkozok? Kell Jézus, de nem adok semmit. Nem hagyok el semmit, megtartom a magam sötét kapcsolatait, megőrzöm a magam sötét útait, megtartom a magam sötét gondolatait a fejembe, mi jár a fejedbe. Kell Jézus, de nem adok fel érte semmit. Vagy pedig eljutott már oda az életed, mint Zákeusnak, jöjjön Jézus, nem érdekel, hogy mibe kerül, csak szabaduljak. Csak szabaduljak. Drága testvérek, van egy szolgálatom a YouTube-on, azért mondom el, mert most nem tudok részletesen rá kitérni, a debreceni Széchenyi Kerti gyülekezet honlapján található meg, ez a címe, hogy amikor Isten mondja meg neked, hogy mit kell cselekedj. És szeretném nektek elmondani, hogy röviden, hogy ebbe a szolgálatba van, összegyűjtöttem a Bibliából 7 kelt, amiről az Isten azt mondja, hogy meg kell tegye az ember. Az ember része. És drága testvérek, a 7 kell közül 6 kell csak azoknak szól, akik a mennybe akarnak jutni. Akik nem akarnak, azok ne tegyék. Erdélyben van egy ilyen közmondás, a disznótor az nem erőszak. Oda meghívnak, várnak szeretettel a mennybe, örömmel fogadnak, de az Isten országa nem erőszak, testvérek. Nem muszáj a mennybe jutni. Aki a pokolba akar jutni, az oda fog jutni. És tudjátok, hogyha valaki közülünk ma este a kárhozatra jut, miért kerül a kárhozatra? Nem a bűnei miatt. Ó, nem. Nem. Nem a bűnök miatt kerülünk a pokolba, testvérek, ezt tudatosítsuk magunkba. Tudjátok, hogy miért? Mert a bűnökért már valaki fenn meghalt a kereszten. Kvittek vagyunk. Ki van egyenlítve a bűn? Jézus meghalt a kereszten, és megfizetett a bűnödért. El van törölve a bűnöd. Ma este mehetsz innen szabadon. Nem bádol semmi, mert az adós levelet felszegezte a keresztre. Tudod, mi miatt veszel el? Ha ma este azt mondod, köszönöm, nekem ez nem kell. Nekem ez a helyettes áldozat nem kell. Benyúl János bácsi a belső zsebébe, és azt mondja, hogy jó cselekedet, azáltal jutok a mennybe. Benyúl Erzsi néni is azt mondja, hogy tisztesség, azáltal jutok a mennybe. Testvérek, ezek jó ruhák a földre, a földi élethez, de nem elég a mennybe, hogy bejuss. A mennybe egyféleképpen lehet bejutni. A názáreti meghalt a bűneidért, hogy eltörölje a kereszten, eltörölte, kifizette, szabad vagy, és ha valaki elkárhozik ma este, az azért lesz, mert azt fogja csinálni, hogy elmegy innen tovább, és azt mondja, nekem ez az áldozatra nincs szükségem. És nem tud mit kezdeni Jézussal. Nem tud mit kezdeni Jézussal. És tovább bízik a jó cselekedeteibe, meg a templom látogatásába, meg az adakozásába, és azt hiszi majd, hogy őt azt fogja üdvözíteni majd. Kedvessé fogja tenni az Isten előtt. Pedig Isten előtt egy dolog van kedves, a fiú. Egy dolog kedves az Isten előtt, az ő egyszülött fia, megdörrent a menny, és azt mondta, ez az én szerelmes fiam, benned gyönyörködök. Nem benned gyönyörködik. Benned csak azért gyönyörködik, mert ő megváltott téged. És ha te ezt a váltságot elfogadod, élsz, és a bűneid meg vannak bocsájtva, és ha nem fogadod el, a bűneid meg vannak maradva, és mész az ítéletre. Drága testvérek, a Bibliában van hat kell, amit azoknak kell megcselekedjenek, akik üdvözülni akarnak, és van egy hetedik kell, amit ha kell, hanem mindenki meg kell tegyen. Ha tetszik, hanem. Az első kellről volt szó vasárnap délelőtt. Újjá kell születni. Felülről kell születni. És Jézus azt mondja, hogy ez egy olyan tétel a Bibliában, ami kizáró ok a mennyből. Ha nem születsz újjá, akkor akárki vagy. Egyszer nekem Erdélyben egy lelkész azt mondta, Miklós öcsém, én 42 éve vagyok lelkész. Mondom, nem azt kérdeztem, hogy hány éve lelkész. Újjá van-e születve? Én 20 éve vagyok presbiter. Nem azt kérdeztem, hogy hány éve vagy presbiter. Azt kérdezem, hogy van-e neked új ruhád? A bárány vérébe megmosott ruha. Újjá vagy-e születve? Az Isten lelke újjászülte téged élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halottakból való feltámadása által. John Wesleyről mondták, testvérek, hogy akkor még nem volt YouTube, most lehet követni a prédikációkat, és John Wesley járt gyülekezetről gyülekezetre, és volt egy ember, olvastam róla, hogy követte mindenhova Wesleyt, ahova ment prédikálni. És Wesleynek ez volt a kedvenc igéje, hogy újjá kell születni. És amikor már a 24. helyen Wesley erről prédikált, akkor ez az ember odament hozzá, és azt kérdezte, hogy tiszteltes úr, más igét nem tud a Bibliából? És Wesley ránézett, azt mondta, de tudok. Hát akkor miért nem prédikál arról? Wesley ránézett, és azt mondta, azért, mert újjá kell születned. Drága testvérek, ez a legfontosabb. Ha a lélektől nem születtél újjá, nincs örök életed. Jön a második kell, erről is a tegnap délelőtt hallottunk, Zákeus, szállj alá, mert nekem ma te házadba kell megszállnom. Isten nem elégszik meg egy olyan lájtos szívbefogadással, hanem Isten azt akarja, hogy úr legyen a házadba. Isten azt akarja, hogy úr legyen a családodba. Úr-e Isten a házasságodba? Úr-e Isten a szexuális érzéseid fölött? Úr-e Isten asszonytestvérek a nyelvetek fölött? Úr-e Isten a családodban? Vagy pedig mondod, hogy megtértél, csak éppen Jézus Krisztus nem úr az életedbe, nem uralja az életedet. A nyelved gyeplőjét, meg a fantáziád gyeplőjét, meg a szíved gyeplőjét, az más irányítja. Úr-e az Isten a családodba? Azt mondja Zákeusnak, szállj alá, mert nekem ma be kell mennem a te házadba ma este, és ott kell megszállnom. És drága testvérek, a harmadik kellről is hallottunk. A harmadik kell az, hogy tanította Jézus őket a Lukács 18.1-be, hogy imádkozni kell, és nem szabad belerestülni. Kedves fiatalok, itt vagytok a karzaton, meg itt vagytok lent, és őszinték vagytok, megkérem a 25 éven aluli fiatalokat ma este, hogy emeljék fel a kezüket azok, akik valaha az édesapjukkal együtt imádkoztak. Ott van egy, ott van kettő, három, négy, és öt. Ügyes vagy. Emeljék fel a kezüket azok, akik az édesanyjukkal imádkoztak valaha életükbe. Kettő, jól van, áldott legyen az Úr. Három, négy, öt, a 25 éven aluli. Hat, hét. Na testvérek, ez az eredmény. Ez az eredmény Székesfehérváron. Öt gyerek, aki imádkozott az apjával, és hét, aki imádkozott az anyjával. És tudod, hogy mit mondasz? Ezek a fiatalok! Tudod, mi a csoda? Hogy ezek a fiatalok még itt vannak az Isten tiszteleten. Ez a nagy csoda. Ahogy nevelted őket, és ahogy tanítottad őket az Isten útjára. Testvérek, mit csináltatok? Mit csináltál mostanig az életedbe, és azt szeretném tőled kérdezni, hogyha ma este itt lenne az Isten, itt lenne a gyereked, mert lehet, hogy itt sincs ma este, a kezét se tudja felnyújtani, de ha ma este itt lenne a fiad meg a lányod, felemelni a kezét, gondolj bele. Ha ma este itt lenne a fiad, meg itt lenne a lányod, felemelni a kezét, hogy az én apám megtanított imádkozni, mert te vagy a családnak a papja, nem a feleséged. Téged tett oda az Isten, és téged kér majd számon a mennybe. Zákeus nagyon hamar száj alá. Még azt kérdelitek, hogy miből kell megtérni? A trehánságodból. Meg a közömbösségedből, abból kell megtérni. Nagyon hamar szállj alá, Zákeus, mert nagyon nagy baj van veled. Jézus ma este be akar menni a családodba, hogy ember légy. Ember légy. És Jézus ott akar lenni az életedbe, és arra tanította őket, hogy imádkozni kell, és nem szabad belefáradni. Aztán arra tanította őket Jézus, hogy meg kell bocsájtani egymásnak. Az én gyülekezetembe, testvérek, ezért nem hat az ige. Tudjátok miért? Mert már ismerem őket 15 év után. Tele vannak meg nem bocsájtása. Nem tudják elengedni egymásnak a bűnét. És hogy menjen a Szentlélek beléd, amikor te nyakig vagy gyűlölettel? Meg nyakig vagy fenntartása, meg irigységgel, meg dűvel. Hogy lakjon abba az emberbe az Isten szent lelke? Azt kérdezi Péter, de Uram, hányszor kell? Még hétszer? Hű, de sok. És azt mondja Jézus, nem, szorozz be Péter, még többször, és annyi szó kell. Annyi szó kell. Testvérek, a meg nem bocsájtás kizáró oka mennyből. Amikor Jézus megtanítja a tanítványokat a mi atyánkra, a mi atyánknak a végén visszatér egy igéhe, visszatér egyetlen egy mondatához a mi atyánknak. És Jézus a mi atyánk végén azt mondja, ha ti megbocsátjátok az emberek bűnét, akkor nektek is megbocsájt a mennyei atyátok. Ha ti nem bocsátjátok meg egymásnak a bűnét, akkor nektek se bocsájt meg a ti mennyei atyátok. Drága testvérek, van két asszony a gyülekezetünkből, trombózisos lábbal napi 4 kilométert tesznek meg, hogy kétszer Isten tiszteleten legyenek. Az útnak a két oldalán jönnek a templomba, meg ki nem állhatják egymást. Mondom Kati néninek, Kati néni, ha nem bocsájt meg Erzsi néninek, elkárhozik. Rám néz az öreg asszony, és ilyen varjú nyelven azt mondja, hogy akkor elkárhozok. Hát megéri, nem? Nem? Megéri Erzsi, hogy a pokolba menjek, akkor elkározok. De akkor se fogok neki megbocsájtani. És testvérek, a meg nem bocsájtás kizáró oka mennyből. Hányszor kell? Annyiszor, testvérek, ahányszor kell. Aztán jön az ötödik kell, azt mondja a nagyobbik fiúnak az apa, hogy fiam, örülnöd kellene, hogy a kisebbik hazajött. Tudsz-e örülni a másik megtérésének? Mit csinálsz, amikor körülötted megtér valaki? Azt mondja az apa a nagyobbik fiúnak, hogy fiam, örülnöd kellene, hogy a testvéred hazajön. Nem is vetem a szemedre azt, hogy te kellett volna utána menjél azért. Te a nagy vallásos. Te kellett volna megkeresd a sánc szélén, és felvett, hol voltál, amikor az öcséd ott volt. Örülnöd kellene, hogy hazajött. És drága testvérek, a hatodik kerről is beszéltem a tegnap, és hirdetni kell az ő nevébe a megtérést és a bűnök bocsánatát. Hirdetni kell, ez nem akarom vagy nem, hanem azt mondja Isten, hogy hirdet, parancs, hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnök bocsánatát. Tetszik Székesfehérvárnak, nem tetszik, majd megbékéltek. De hirdetni kell az ő nevébe a megtérést és a bűnök bocsánatát. Na ez az a hat kell, amit meg kell tenni ahhoz, hogy üdvözülj, viszont van egy hetedik, amelyet nem muszáj megtenni, de majd egyszer meg kell tenni. Tudjátok, hogy melyik? A 2 Korintus 5:10. Olvasom nektek ezt az igét. Így hangzik. Mert mindnyájunknak leplezetlenül oda kell állnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemelt, amit aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat. Egyszer, testvérek, oda kell állnunk az Isten ítélőszéke elé. Ha nem állsz itt meg most, akkor oda kell állj majd egyszer, ha tetszik, ha nem. Addig lehet kommentálni, addig lehet ugrálni, addig lehet visszamondani, addig lehet okoskodni, testvérek, de eljön egy nap, amikor ha tetszik neked, ha nem, nem az van, amit te akarsz. Oda kell állni az Isten ítélőszéke elé. És számot kell adj, arról, amit a testben cselekedtél. Van egy kérdésem, és ma este ez a kérdés, milyen ruhával állsz meg előtte? Milyen ruhába kerülsz majd a te az ő színe elé? Nézzétek meg, kinyillik a menny, Zakariás 3-ba, és Isten bemutatja az ítéletet. Vannak ilyen történetek a Bibliában, amikor Jób könyve azzal kezdődik, hogy kinyillik a menny, és mi belátást nyerünk abba, hogy miért szenved Jób. Megmutatja az Isten, hogy mi történik a mennybe. És itt is megmutatja az Isten, hogy mi történik a mennybe. Jósua püspök, a főpap került a trón elé. Most őróla szól a történet. Mi lesz vele? És azt mondja az ige, hogy Jósua főpapnak is, a püspöknek is meg kellett állni az ítélő szék előtt. És drága testvérek, szeretném elmondani, hogyha valakinek volt tiszta ruhája, makulátlan ruhája ezen a földön, akkor az a zsidó főpap volt. Evel a ruhával egyszer lehetett bemenni egy évbe, a szentek szentjébe, a frigládához, bemutatni az áldozatot. És nézzétek meg a Mózes 3. könyvébe, a Levitikusba, hogy micsoda aprólékossággal, milyen gyönyörű anyagból, karmazsinból, milyen égszínkék, rózsaszín, bíbor anyagból kellett elkészíteni a főpapnak a ruháját. És a főpap megáll az Isten előtt, és ott van mellette a sátán, és az ige azt mondja, hogy vádolja, nézd csak, mocskos a ruhája. Mocskos a ruhája, a mocskos ruhád a bűneid. És Jósua végignéz magán, és azt látja, hogy az ördögnek igaza van. Az ördögnek igaza van. Tényleg mocskos a főpapi ruha. Most mi lesz vele? Hogy jut be a mennybe? És testvérek, ebben a pillanatban a jobbján Jósuának megjelenik egy védőügyvéd. És azt mondja, vegyétek le róla a mocskos ruhát. Miért? Mert kifizettem a kereszten az újat. Vegyétek le róla a szennyes turbánt. Miért? Mert a tövis koronával megfizettem, kicseréltem neki a kereszten. Vegyétek le róla, van hatalma és autoritása szólni. Tudjátok, mi a reménységem? Hogy amikor az ítélet elé állok, mi lesz velem? Mi az én reményem? Tudjátok mi? Van egy kedvenc énekem. Adha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, hinni taníts. Ez a reményem, amikor megállok az Isten ítélőszéke előtt, nem én kell beszéljek. Beszélni fog helyettem a vér. Beszélni fog helyettem a vér, és eltörli a bűnömet, mert 17 évvel ezelőtt én felfogadtam egy védőügyvédet. Nem figyeltétek az egész történetben, Jósuának nem kell szóljon egy szót se. A törvényszéken nem te beszélsz, hanem az ügyvéd, már ha van. Már ha van. Jósuának egy szót se kell, nem kell magát mentse, nem kell magát igazolja, van ott valaki mellette, és beszél. És Jósuát ott az ítélőszék előtt felöltöztetik új ruhába. Testvérek, az evangelizáció sorozatnak ez a címe és a célja, hogy te valamiképpen ne eljuss a halottak közül való feltámadásra, a bűnből való kijövetelre, és a ma esti szolgálatnak ez a címe, megállni előtte. Ha nem állasz meg ma este előtte őszintén, meg kell állni az utolsó napon. És a szárdiszi gyülekezetnek azt írja az Isten a jelenések könyvébe, ott van egy ilyen szójáték, azt mondja, akik itt fehérbe járnak, azok lesznek ott fehérbe. Akik itt átvették a fehér ruhát, és felvették magukra, azok fognak ott fehérbe lenni. A kérdésem az, megvan a fehér mennyegzői ruhát? Megvan a fehér mennyegzői ruhád? Jöhet? Jöhet ma este? Visszajöhet? Hogy állasz meg előtte? Emlékszek, amikor megtérve hazakerültem Erdélybe, Berekfürdőről, lelkész gyűlés volt, és oda mentem az egyik lelkész kollégámhoz, akiről tudtam, hogy szereti az Urat, és így oda gyűlés végén oda suktam neki, hogy csak ennyit suktam neki, hogy találkoztam vele. Így rám néz, és csak ennyit szólott, hogy még ma kimegyek hozzád. És kijött a parókiára, leült velem szembe az asztalhoz, és elkezdtem neki mondani, hogy hogy találkoztam vele. És egyszer látom, hogy csorog a könny a szeméből, és rám néz, és azt mondja, Miklós testvérem, nem mindenki dobja le ilyen könnyen magáról a sarat. De miért nem dobod le könnyen magadról a sarat? Miért ragaszkodsz a sárról? Amikor a hitem miatt kivizsgáltak, akkor azt mondta az egyik válaszúti lelkész nekem, hogy Miklós, az volt a hibád, hogy kiadtad magadat. Mondom, milyen jó, nincs mivel sarokba szorítsatok. Drága testvérek, aki kiadja magát, és az életében minden tiszta, azt nem lehet megfogni. Akinek az életébe bement a világosság, annak világos a szeme, bele lehet nézni tisztán a szemébe, mert tükör a szeme, és tükör az arca, és látszik rajta, nincs mit veszítenni. Nincs mit veszítenni. A szabad embert nem lehet sarokba szorítani, testvérek. A szabad embert nem lehet megzsarolni. A szabad embert nem lehet megvenni, olyan, mint az idő Zimány Józsi, aki azt mondta, amikor felajánlották Kárpátalja püspökségét, meg ezredesi rangot a KGB-nél, hogy sajnos őrnagyártást nem tudom megtenni, ma a kislábujamtól az utolsó hajszálamig már eladtam magamat. Azt kérdezi az őrnagy, kinek? Jézus Krisztusnak. Még egyszer nem adhatom el magam a KGB-nek. Mert el vagyok már adva. Drága testvérek, van-e tiszta mennyegzői ruhátok? Mert Pál apostol itt, a 2 Korintus 5-ben azt mondja, hogy ó, hát sokan úgy szeretnék, hogy a régire rávenni az újat. És Pál azt mondja, nem megy. Sokan szeretnék, de nem megy. Le kell vetni a régit, meg kell mosdani, és fel kell venni az új fehér ruhát. Nemrég tenként szolgáltam itt Erdély a magyar határ mellett, és ott a lelkész testvérem működtet egy 21 személyes öreg otthont, és éppen akkor voltam ott, amikor egy öreg bácsit hoztak be az öreg otthonba, és olyan kozbó szedték ki testvérek, hogy olyan ruhája volt, hogy szerintem a golyó nem ment volna át, ha rálőttek volna. És levetették a bácsiról a ruhát, szépen megnyírták, tetvetlenítették, megfüröztötték, és felöltöztették tiszta új ruhába. És vitték be a szobájába, a tiszta szobába, és ahogy megy a folyósón, az öreg bácsi végig mondja, de hol van az én ruhám, a golyóálló? Hol az én ruhám? Miért nincs meg? Hova tettétek az én ruhámat? Testvérek, a te ruhádat ott kell hagyni a kereszt alatt, meg golyóálló. És meg kell mosakodni a bárány Jézus vérébe, és fel kell venni az új ruhát. És akkor be lehet menni a királyi mennyegzőre. A te ruhád itt lehet, hogy terepmunkára jó. Én elhiszem azt, hogy itt vannak jók, meg becsületesek, meg tisztességes emberek, csak nem elég a mennybe. A mennybe mennyegzői ruhába mennek be. Kik ezek és honnan jöttek? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruhájukat a bárány vérébe, és jön talán a Biblia legfontosabb mondata, ezek ezért vannak itt. Ezek nem azért vannak itt, mert minden évben elmentek Csíksomjóra, meg áldoztak, meg templomba jártak, meg ezek voltak, meg azok voltak az egyházba. Ó, nem! Ezek azért vannak itt, mert megmosták ruhájukat a bárány vérébe. Megvan-e mosva a ruhát a bárány vérébe? Vagy még mindig takarod magad? Testvérek, tudja valaki közülünk, hogy mi mióta öltözünk? Mióta öltözünk? Tessék? Nagyon jó. A bűneset óta, a paradicsom óta. Addig nem kellett öltözni. Bejött a bűn, és a bűnnel mi jött be, testvérek? Bejött a szégyen. És a szégyent, testvérek, a bűn miatt, a bűnnel mindig együtt jár a szégyen. A szégyent takarni kell. A szégyent el kell takarni. A szégyent el kell dugni, és testvérek, mivel takarja el az első emberpár? Fügefa levéllel. Azt mondja Pálhegyi Feri bácsi, hogy a fügefa levél az olyan, mint a király ruhája. Van is, meg nincs is rajta. Olyan testvérek, mint a van egy gyülekezetem Hátszegi medencébe, ahol karácsony reggelén a férfiakat kikergettem az istentiszteletről, vacsoraosztásról, mert reggel 9 órakor, amikor mentem karácsony reggelén úrvacsorát osztani, nem otthonról jöttek úrvacsorát venni, hanem a szemközti bárból. Mind az ötön. És ahogy kiálltak az úrasztala köré, hogy vegyenek úrvacsorát, megütött az erős cújka pálinkaszak. És testvérek, én nem szórom a gyöngyöket a disznók elé. Én nem szórom. A gyöngyök azok nem a disznók elé vannak. És letettem a palástomat, és mondom, hogy kifele. És rá két hónapra jött egy házaspár, egy 60 éves házaspár a mezőségről, megújult az életük, elhagyták az italt, megszabadultak, és lejöttek bizonságot tenni, és kivittem ebbe a gyülekezetbe, és elmondták, hogy hogyan szabadultak meg, és jövünk ki a templomból, és az én jó madaraim a hátam mögött jönnek, és megszólal az egyik, azt mondja csendbe a másiknak, hallom, hogy te, ha engem ideállított volna valaki a templom oldalához, hogy gépfegyverrel lelőjön, én akkor sem mondtam volna el benn a templomba az úrasztalánál, hogy milyen trógen részek vagyok. És ránéz a másik, és azt mondja, te nem is kell elmond, az egész környék tudja rólad. Drága testvérek, mi fügefa levéllel takarjuk magunkat, de már mindenki tudja körülöttünk, hogy kik vagyunk. De mi takarjuk, miért takarjuk? Mert a bűn a szégyen. És tudjátok, hogy mi történt? Mi történt nagypénteken? Tudja itt valaki, hogy miért vérzett Krisztus verítéket a Getsemáné kertbe? Tudjátok miért? Én akkor értettem ezt meg, amikor egy este eljött az életembe, hogy úgy éreztem, hogy ma este döntenem kell a palástom és a hitem között. Volt egy ilyen este az életemben. És a palástomért nagyon sokat küszködtem. 3 évet készültem, hogy bejussak a két helyre, aztán 5 évet éjszaka feküdtem le a könyv mellől, értékes volt a palástom. De eljött az az idő, amikor dönteni kellett. És azon az estén, a sötétben nem szóltam a családnak, felmentem a templomba, nem gyújtottam meg a villanyt, oda mentem az úrasztalához, és az úrasztalállal letelítettem a parástomat. Megállottam az úrasztal előtt, és csendben elkezdtem imádkozni. És csendben elkezdtem újra oda tenni az életemet, a jövőmet, a családomat, a szolgálatomat az Isten kezébe. És testvérek, én azon az estén a sötétben láttam valamit. Itt történt. Ő ment fel a Via Dolorosán, és vitte a keresztet. És amikor felérkezett a Golgotára, a keresztet letették, és készültek, hogy keresztre feszítsék, és ekkor történt valami. És én azóta ne haragudjanak meg az itt lévő katolikus, vagy ne talán éppen pravoszláv testvérek, de én azóta nem szeretem, ahogy a katolikus meg ortodox templomokba ábrázolják Jézust megfeszítve a kereszten. Tudjátok, hogy miért? Mert az ábrázolás nem igaz. Jézust a keresztre mesztelenül feszítették fel. Teljesen mesztelenül. Amikor a római birodalom valakit megfeszített, akkor 2 dolgot kommunikált. Az egyik az, hogy akit keresztre feszítünk és felemelünk 2,5 méterre a földtől, az egy olyan gonosztevő, hogy nem érdemel meg a földön közöttünk 2 talpalatnyi helyet, hogy járjon. És felemelték, azt mondták Jézusról, annyira gonosztevő, hogy nem érdemel annyit, hogy a földön éljen. Emeljük fel 2,5 méterre a föld felé. Igen ám. Csak hogy ahogy felemelték, ő kizáródott a mennyből, mert a Biblia azt mondja, hogy magára vette a szennyes ruhádat. Hogy megbékítse Istent, atyádat. És ebben a pillanatban bezáródott számára a menny. Mert a mennybe semmi tisztátalan nem jut be. Ekkor kiáltotta, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el? Addig a menny nyitva volt a számára. De magára vette a bűnödet, bezárult a menny. És ebben a pillanatban ő ott függött 3 szegen, és nem volt helye a mennybe, és nem volt helye a földön. És testvérek, 3 szegen nem kontrollálod magad, ott jön belőled a szél, ott jön belőled a vizelet, ott vergődsz és kínlódsz, mesztelenül a keresztfán. És ő ezért verejtékezett a Getsemáné kertbe vért. Ő nem a haláltól félt. hanem tudod, hogy mitől félt? A szégyentől. Miért hívják a keresztfát szégyenfának? Azért, mert szégyenbe voltál fenn a fán. És ő, amikor levetették róla a derekáról az utolsó rongyot, ő mondhatta volna azt, mert neki adatott minden hatalom menjen és földön. Na álljatok meg, fiúk, ezt már nem adom. De Bódis Miklósért odaadta az utolsó rongyot. Odaadta az utolsó rongyát, és vállalta azt, hogy felmenjen értem a keresztre, és a szégyenbe meghaljon. Tudod miért? Hogy elvegye az én szégyenemet. És 17 évvel ezelőtt én csináltam egy cserét vele. Odaadtam az én szégyenemet neki, és ő elvette. És ő pedig ideadta az ő szégyenét. Azóta neveznek szektásnak, református terroristának, sok mindennek. Kibírom, testvérek. Ennyi baj legyen. Hordozod-e az ő szégyenét? Hordozod-e az ő szégyenét, hogy csúfolnak, ő érette? Ő érette. Vagy hordozod azt, hogy már mindenki tudja rólad a harmadik faluba is, hogy ki vagy, de te még mindig dugoskatod. És drága testvérek, azon az estén csináltam egy cserét, és tudjátok, hogy mi történt. Másnap megtarthattam a palástomat. És azóta én tudom, hogy a palástom megjárta az Isten kezét. Ha vannak itt lelkészek, kérdezem tőletek, a te palástod megjárta az Isten kezét? Egy intézménytől kaptad a palástodat, vagy az Istennek a kezéből megszentelve, mert én azóta Istentől megszentelt palásba szolgálok. A gyülekezetembe meg ahol szolgálok az Istennek. Mert aki Istenének átad mindent, mindent, bizalmát csak beléveti, azt ő csodamódon hordja itt le. Ínség baj közt is élteti, ki mindent szent kezébe tett, az nem fövényre épített. Megvan a csere? Van-e neked ennél sokkal értékesebb ruhám van, testvérek? És az fenn van a mennyben. Az megjárta a Jézus véres kezét. És megvan mosva a bárány vérébe, mert oda csak azzal a ruhával lehet bemenni. Drága testvérek, szeretném elmondani azt is, hogy és mi van, hogyha nincs. Tudod, mi van? Aranynak van egy gyönyörű balladája. Ismeritek Ágnes asszony balladáját? Geszten Arany lát egy asszonyt télen a hidegben mosni a jeges patakba. És azzal kezdi a balladát, hogy Ágnes asszony a patakba fehér rongyát mossa-mossa, fehér ruha foszlányait a futóhab elkapdossa, ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Miért? A balladából kiderül, hogy Ágnes asszony összejátszik a szeretőjével, hogy, gyilkolja meg a férjét. A szerető meggyilkolja a férjet, kiderül. A szeretőt felakasszák. Ágnes asszony ugye talpra esett. Kimenti magát, ő azt mondja, hogy ő ebben nem volt benne. Igen ám, csak a férjének a fehér ingén lévő vér vádolja őt. És ez elmegy a tébolyig, testvérek. Elmegy odáig, hogy már az ingen nincs semmi, ott mossa a patakban, télen, nyáron, éjjel, nappal, mossa a patakban, az ing már foszlányokban van, a folt kiment belőle, de Ágnes asszony látja a vért. Dosztojevszkinek van egy regénye, Bűn és bűnhődés, amiben megöl valakit a fiú, egy öreg asszonyt, és elmegy és elkezd egy új életet, és amikor a kisfiának a fejét, aki születik, simogatja, akkor meglátja, hogy a keze véres. Senki nem látja a vért, de ő igen. Drága testvérek, a ruhádon senki nem látja a vért, de te látod a foltot. Te mindig látni fogod a foltot. És a kérdés az, hogy hol ér véget az utad? A székesfehérvári pszichiátrián? Vagy a budapesti ideggyógyászaton? Mert nem lehet elviselni. Mert nem lehet elviselni, a bűnnel nem lehet kiegyezni, és nem lehet hordozni, tébolyig megy. A tébolyig megy. De van megoldás a bűnre. Isten adott megoldást ott a bűnre, és le lehet rendezni a bűnt, és tovább lehet menni szabadon. Testvérek! Mit fogtok csinálni ma este? Leteszitek a kereszt alá a bűnt, vagy mentek a téboly fele? Hogy lehet ettől megszabadulni, testvérek? Hogy lehet új ruhát kapni? Van egy ige a Bibliában, a Jeremiás próféta könyve 13. fejezetében. Figyeljétek meg, hogy mit mond Jeremiás. Ha azt mondod magadba, hogy miért történik ez velem, akkor tudd meg, hogy sok bűnöd miatt rántják le ruhádat. Majd, ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy a foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót tenni, annyira megtanultátok a rosszat. Most, drága testvérek, van egy kérdésem. Meg tudja változtatni a bőrét a néger? Nem. A párduc meg tudja változtatni a bőrét, a szőrét? Nem. Milyen a párduc? Fekete, tiszta fekete. De tudjátok, mi a helyzet? Van ma este egy jó hírem nektek. Van fehér párduc is. Csak az nagyon ritka. Láttál már fehér párducot? Láttatok? Na, az baj, ha nem láttatok. Drága testvérek, van fehér párduc is, és a kislányunk egyszer hazajött az iskolából, hozott egy könyvet, amelyik ilyen állatok tanítják az embert, mert némelykor az állat tanítja az embert, ugye a Bálám szamara, az többet tudott, mint Bálám a gazdája. A gazdája az eurót meg a dollárt látta, ugye, az átoknak az árát. A szamár az látta az Isten angyalát kivont karddal. Van egy románok között forgó kis vers, ez arról szól, hogy a majom kikéri magának a Darwin elméletet, hogy ő belőle fejlődött az ember, és azt mondja ebbe a versbe a majom, hogy á, ne, fordítva van. Én fejlődtem tovább belőletek. És azt kérdezi ebbe a versbe a majom, hogy miért? Láttatok részeg majmot? Drogos majmot láttatok, kérdezi a majom. Láttatok majmot, himmajommal párosodni? Azt mondja a majom, én erre nem vagyok képes. És végül megkérdezi, hogy majmot láttatok kukába eldobni a kölykét? Én ilyet nem csinálok. Még ti állítjátok, hogy ti fejlődtetek belőlem? És azt mondja a majom, nem, fordítva van, én fejlődtem tovább belőletek, úgyhogy drága testvérek, a majom nem vallja a darwini elméletet, meg az evolúciót, és nem vállal fel bennünket testvérnek. Mi felvállaljuk a majmot. Mert sokszor oda jutottunk, hogy alább jutottunk, mint az állatvilág. Aljasabbak vagyunk, mint az állatok. Az állatoknak az ösztöne azt mondja, a Székely kérdezte a komáját, hogy komám, hogy iszunk, mint az állat, vagy mint az ember? És akkor kérdezte a Székely, hogy miért? És azt mondja, azért, mert az állat az csak annyit iszik, amennyi jól esik. Az ember sokkal többet. Az már akkor is iszik, amikor neki nem kell. Amikor már nem fér bele. Állatiasodik az ember, testvérek. És drága testvérek, elhoztak egy gyerekek egy ilyen könyvet, amiből az állatok tanítottak minket. A fecske, a daru. Azok tudják a maguk idejét, hogy mikor kell jönni, mikor kell elmenni, az én népem pedig nem tudja az Isten akaratát. És volt benne egy történet, hogy volt egy fekete párduc, aki látott egy fehéret, és nagyon szeretett volna fehér lenni. Ez volt a vágya. És elhatározta, hogy ő fehér lesz. És oda ment egy fához, egy kérges fához, és elkezdte dörzsölni magát, és addig dörzsölte a kérges fához az oldalát, amíg az összes szőr lement róla, kisebzett, eltűntek a fekete szőrök, de amikor egy év múlva visszanőtt, begyógyult a seb, akkor újra fekete lett. Keményebb droghoz nyúlt, sósav. Leöntötte magát, a sósav levitte a fekete szőrt, de három év múlva újra begyógyult a seb, újra kinőtt a szőr, újra fekete lett. És keserűen járt, bolyongott a világba, és eljutott egy dombra. És a domb tetején ott volt három kereszt. És a középső kereszten felnézett, és azt látta, hogy ott van valaki, aki szenved, és olyan fehér, mint az a párduc, amilyen ő szeretett volna lenni. És nézte a fehér középen szenvedőt, és eközben felhők mentek át a dombon. És egyszer csak a párduc azt látja, hogy a középső kereszten szenvedő fehéren elkezdenek megjelenni fekete foltok, és azt veszi észre, hogy a fekete foltok olyanok, mint az övéi. És akkor hirtelen magára néz, és azt látja, hogy ő hófehérré vált. Mert magára vette szennyes ruhádat. Megbékítette az Istent atyádat. Megbékítette Istent atyádat. A fekete foltokat magára vette, és a fekete foltjaiddal, a bűneiddel meghalt fenn a kereszten, hogy te tiszta légy. Aki szereti a szív tisztaságát, mondja a példabeszédek könyve, annak barátja a király. Szereted a szív tisztaságát? Barátod a király? És befejezésül, drága testvérek, azoknak szeretnék szólni, akiknek már van új ruhájuk. Szeretnék nektek, testvérek, egy történetet elmondani. Volt egy iker, testvérpár, a nagyobbik fiú komoly hitben járó volt, a kisebbik fiú pedig tibornyázó, mulatozó, és egyik este az egyik kocsmába egy üveggel fejbeverte az egyik ivócimboráját, aki meghalt. Összefröcskölte a vér, azonnal kihívták a rendőrséget, ő megijedt, menekült, és hova meneküljön, a nagyobbik testvéréhez ment. Belépett az otthonába, a testvére a kandalló mellett ott olvasta a Bibliát, és mondja neki, hogy testvér, megöltem egy embert, keres a rendőrség, bújtass el. És a testvére nyugodtan feláll, és azt mondja, vesd le a véres ruhádat, menj be a fürdőbe, mosakodjál meg, aztán menj át a szobámba, öltözz fel az én ruhámba is, és ülj csendbe. És a kisebbik fiú bemegy, megfürdik, átöltözik, és várja, hogy mikor lépnek be a rendőrök, hogy tartóztassák le, de azok nem jönnek. Ugyanis az történt, hogy a rendőrök eljutottak a házig, benyitottak az ajtón, és eközben a nagyobbik fiú felvette az öcsének a véres ruháját, és megállott a ház közepén. A rendőrök beléptek, ott voltak a tanúk, ikrek voltak, mint két alma, azt kérdezték, ez volt a kocsmába? Ez. Itt van a ruha, véres jelek. DNS, mindent talál, elvitték, elítélték és kivégezték. A kivégzés napján a kisebbik fiú kapott egy levelet. Drága öcsém, nagyon szeretlek. Ma kivégeznek téged, ma kivégeznek engem a te véres ruhádba. Egyre kérlek nagyon, nagyon vigyázz, hogy mit csinálsz az én ruhám. Őt nagypénteken kivégezték a te ruhádba. Egyre kér, nagyon vigyázz, hogy mit csinálsz azzal a ruhával, amit ő adott neked. Nehogy elmenjen a vonat, testvér, ma este. Nehogy elmenjen ez a vonatod is. És tovább menj innen koszosan. És hordozni fogod egy életen keresztül a bűneidnek a terhét. És össze fogsz omlani, miközben minden elvégeztetett érted. Minden kifizetődött, szabad vagy. Szabad vagy. Ma este csak egy dolgot kell tegyél, hogy azt mondd neki, köszönöm, Uram, és elfogadom. Köszönöm neked, és elfogadom az új ruhát, és mehetsz a mennybe. Ilyen egyszerű. Nem kerül semmibe, de neki nagyon sokba került. Ma gyere Jézushoz a kereszt alá, hogy megmusson, megtisztítson, és örök életet adjon. Vegyétek elé, drága testvérek, a lapot az énekkel. Különösképpen a második verszakára figyeljetek. Van-e már ruhád, hófehér ruhád, hadd jöhessen, ne váras tovább. Van-e már hited, tiszta hűszíved, jövel, siess, megállt, mestered. Próbáljuk énekelni, tehát az első verszaktól kezdve. Nem sokára jön, újra visszajön, az Úr Jézus újra visszajön. Várod-e, Urad, várod-e, Urad, elkészítetted-e már magad? Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat, várom boldog örömmel, lelkem néki énekel. Van-e már ruhád, hófehér ruhád, hadd jöhessen, ne váras tovább. Van-e már hited, tiszta hűszíved, siess, ne várj, megáld, mestered. Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat, várom boldog örömmel, lelkem néki énekel. Mécset fénye ég, olaj van elég, ha nem lenne olaj még ma vég. Ébren várod-e, hogy Urad jön-e, így mehetsz mennyegzőre vele. Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat, várom boldog örömmel, lelkem néki énekel. Hajtsuk meg a fejünket is. Úr Jézus, légy áldott, hogy gazdag lévén szegény élettél mi érettünk, hogy mi a te szegénységed által gazdagodjunk meg. Uram, köszönöm neked azt, hogy kétszer vetkőztél mesztelenre értem. hogy karácsonykor mindent levetettél a mennybe, és mindent ott hagytál. A mennynek a dicsőségét, fényét, melegét, azt, hogy egyenlő voltál az Atyával és a Szentlélekkel, és eljöttél, Uram, hideg szalmába, egy büdös istálóba, a trágyaszak közé. És áldallak téged azért, Uram, hogy tehetetlenné lettél, hogy erőtelenségemben erőt tudj adni nekem. És köszönöm neked, Jézus, hogy a jászoltól megjártad az útat. Legyen áldott a lábad nyoma is, Uram, ebben a bűnös földi életben. És köszönöm, hogy felmentél értem egészen a Golgotáig, a keresztig. És köszönöm, hogy ott is engedted magadat pőrére vetkőztetni. És elhordoztad a szégyent miattam. Az első emberpárnak és a generációs átkokat, Uram, amit örököltünk, a bűnnek a szégyenét, ami miatt, Uram, sokszor elrejtenénk az orcánkat, egymás elől is, meg te előled is, csak ne kelljen egymás szemébe nézni, a te szemedbe nézni, Uram, és ne kelljen sokszor tükörbe nézni a magunk szemébe. Uram, azért könyörgök most hozzád, hogy segíts nekünk, hogy ahogy odaszántuk eddig tagjainkat, testünket a bűnnek, úgy most szánjuk oda, Uram, a testünket fegyverül az életnek a te kezedbe. Uram, amikor a bűnnek éltünk, szégyen termet nekünk. A benned való élet már most megadja gyümölcsét. Ebben a földi életben a vége pedig az örök élet. Ezt add meg nekünk, Uram. Hajolj le hozzánk, s a te kezed nyújts át nekünk ma a tiszta fehér ruhát. És segíts, Uram, az úton járni, hogy össze ne pacázzuk, össze ne mocskoljuk, s ha ma folt esett rajta, akkor tudjuk, hogy hol lehet megmosni. A kereszt alatt a te véredbe. Oda repülnek, Uram, a sasok, és ott megújul az erejük. Hadd jöjjünk mi is a te néped ma este az áldozathoz, a kereszthez, és merítsünk belőled erőt. Hajolj le a bűnös emberekhez ma este, vondd közel magadhoz őket, és fogadd el őket. Fejeinket meghajtva tovább, testvéreim, imádkozzunk, és arra kérem azt, akit ma este Isten lelke megszólított, és szeretné itt a kereszt alatt letenni a sötét, oszos ruháját, és felvenni az újat egy kézfelemeléssel jelezze. Az, aki ma este szeretné itt hagyni a bűnét, áldott legyen az Isten értett testvére. Asszony testvérem, áldjon meg az Úr téged, és a te kezedet is látom, hárman. Áldjon meg az Úr téged is, adjon neked tiszta ruhát, titeket is, házasságotokat és az életeteket. Téged is látom a kezed. Áldjon meg az Úr benneteket is. Istené legyen a dicsőség, látlak benneteket. Áldott legyen Isten, amit a szívedbe elvégzett fenn a karzatodni, és magáért is. Ha még van valaki, Istené legyen a dicsőség. Érted is. Áldott legyen az Úr. Önért is. Isten áldja meg a döntését. Áldja meg Isten. Látom ott hátul a kezét a fehér hajú hölgynek, Isten áldja meg magukat is. Fogadja el az Isten. Ha még van valaki, aki szeretné, Istené legyen a dicsőség. Áldott legyen az Úr, mindkettőjüket látom, magát is. Ha még szeretné valaki kicserélni a koszos ruháját most a kereszt alatt, Jézus előtt. Áldott legyen az Úr. Istené legyen, érted is kicsi a dicsőség, és magáért is áldja meg az Úr magukat. Áldott legyen Isten. Drága Úr Jézus, magasztallak téged az odaszánt életekért. Áldott légy azokért, akiknek a szívébe ma este itt munkálkodtál, és a szentséget felkínáltad nekik, a tisztaságot. És imádkozok, Uram, azokért is, akiknek a szívét megszólítottad, de nem volt még bátorságuk kezet emelni. Kérlek, Uram, hogy kísérd őket haza, és munkálkodj a szívükbe, és áld meg őket, a családjukat, hogy úgy áradjon ki gazdagon a te kegyelmed az életükre, hogy ne tudjanak ellent mondani a te szeretetednek. Hajolj le közöttünk minden emberhez is. Ne hagyj elveszni senkit közülünk, aki ma este hallotta az életnek a beszédét. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.